Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A tridenti zsinat idején a katolikus megújulás a reformáció kihívásaira adandó válaszügye nagy lendületet vett, ami nem pusztán a Tirolban tanácskozó atyáknak, a kor pápái buzgalmának, hanem a korszak jelentős hitvédő kontroversz teológusainak, immár zömében jezsuita tudósoknak is köszönhető. Közöttük is kitüntetett szerepet vállalt a rend második nemzetkékének meghatározó alakja, az idővel a szentek sorába emelt az utókor által Németország második apostolának nevezett Canisius Péter, Peter de Ond, vagy Péter Canis, 1521-ben született Németalföldön Nijmegen városában. Édesapja a nemességre jutott tanárember volt a lotaringiai hercegek udvarában, aki fiát is értelmiségi pályára szánta. A vallásos légkörben nevelkedett ifjú Köln egyetemén tanult teológiát, 1540-ben elnyerve a magiszteri címet, ezt követően pedig Lővenben jogi stúdiumokba fogott. Ezt félbeszakítva és a papi hivatás mellett döntve 1543-ban Mainzban találkozott a Németországot járó Pierre Favre-ral, az egyik első jezsuitával, akinél elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot, és felvételt nyert a Jézus Társaság tagjai sorába. Ezt követően Kölnbe került, ahol hozzá hasonló elhivatott fiatalokból életre hívta az első német jezsuita közösséget. Közben prédikált, tanított, betegeket ápolt, szegényeket is tápolt, rövid idő alatt motorjává lett a Rajna-vidék katolikus vallási ébredési mozgalmának. Közéleti szerepet is vállalt. 1545-ben Köln érdekeit képviselte 5. Károly császár előtt, 2 évvel később Augsburg püspökének teológiai tanácsadójaként résztvevője lett a tridenti zsinat első ülésszakának, és részese volt több birodalmi gyűlés tanácskozásainak is. Innen Loyolai Ignác hívására Rómába ment, majd pedig a messinai jezsuita kollégium az első világi hallgatók számára létesített jezsuita iskola tanári karába nyert kinevezést. Már ekkor felismerte, hogy a katolikus megújulás záloga a minőségi oktatásban és a vallásos nevelésben rejlik, hiszen ez alapozza meg a rend tudományos, lelkipásztori, hitvédő és missziós tevékenységét. Messinából tért vissza a bajor herceg kérésére Németföldre, az Ingolstadti Egyetemre, amelyet professzorként, rektorként, rövid idő alatt a protestantizmus elleni szellemi küzdelem és a katolikus megújulás központjává tett. De nem csak a katedrán, hanem a szószéken és a betegek ágyak mellett is szolgálta az egyház ügyét, ahol csak megfordult, vallási megújulás vette a kezdetét. 1552-ben hívták át Bécsbe az ottani egyetem és az ausztriai hitélet megújítására, hiszen ezekben az években az osztrák tartományok templomai kongtak az ürességtől. Munkájának köszönhetően megnőtt a miselátogatók, a gyónók, a papi hivatásra jelentkezők száma. Innen Csehföldre, Prágába ment tovább, ahol jezsuita kollégiumot alapított, és a huszita hagyományok és a reformáció által zaklatott városban helyreállította a katolikus egyház tekintélyét. Rengeteget utazott, prédikált, kolostorokat látogatott, ha kellett, különösen járvány idején betegeket ápolt, közben pedig tömegeket nyert vissza személyes hatása, és az általa alapított iskolák révén a katolikus egyház számára, de eredményesen képviselte a katolikus ügyet fejedelmi udvarokban, birodalmi gyűléseken is, egyebek között elérve számos korábban megszüntetett, vagy a protestánsoknak átadott iskola visszaállítását. Canisius kedves, közvetlen személyiség volt egy indulatokkal terhes korban, aki protestáns vitapartnereit is képes volt visszafogottan és türelmesen megszólítani. Népszerűségét tudományos felkészültsége mellett csak tovább növelte mély, személyes, misztikumba hajló vallásossága, életvitelének még rendtársait is megszégyenítő puritán egyszerűsége. Amikor a pápa bíborra ajánlott neki, azt elhárította. Bécs püspökségét pedig úgy vállalt el adminisztrátorként, egyesztendőre, hogy ne kelljen főpásztorral szenteltetnie magát, és lemondott a főpapként neki járó javadalomról is. Idővel kinevezték a létszámában szépen gyarapodó délnémet rendtartomány provinciálisává, és ebben a minőségében Augsburgban és Dillingenben is iskolát hívott életre, sőt az utóbbiban maga tanította egy ideig a filozófiát. Közben sokat írt, gyóntatott, rendszeresen tartott lelki gyakorlatokat, rövid ideig pedig Innsbruckban volt udvari káplán. Ebben a minőségében közvetítő szerepet vállalt az első Ferdinánd császár és negyedik Pius között kirobbant vitában is. Gyenge egészsége miatt 1577-ben visszavonult, hogy csak az írásnak szentelhesse magát. 1580-ban azonban a felekezeti ellentétektől zaklatott Svájcba várták új feladatok. Még ebben az esztendőben az ottani katolikusok számára kollégiumot alapított Friburgban, ahol közel 8 esztendőt töltött prédikálva, gyóntatva, lelkipásztori szolgálatot végezve. 1591-ben bénító szélütés érte, de szellemi épségét megőrizve titkára segítségével tovább dolgozott művei. 1597-ben bekövetkezett, haláláig tartott ez a munka. Örök nyugalomba Friburg Szent Mihály templomában helyezték, nevét pedig egyebek mellett több katolikus oktatási intézmény őrzi német nyelvterületen. Térítő, hitvédői szervező munkája mellett Péter sokat írt, tollát is a reformáció elleni szellemi küzdelem szolgálatába állította. Kiadta alexandriai Szent Kürillosz, Nagy Szent Leó és Szent Jeromos műveit, sajtó alá rendezte saját prédikációit, a reformátorokkal polemizáló teológiai és egyháztörténeti vitairatait. Ezen túl az oktatás, a lelki gondozás és a nyomtatás fontosságát felismerve írt máig is használatos ivankönyvet, martíriológiumot, átdolgozta az akkor német földön használatos breviáriumot. Legfontosabb a katolikus megújulás ügyét szolgáló munkája azonban több változatban kidolgozott katekizmusa volt. Valójában a keresztény tanítások lényege, Summa Doctrinae Christianae címet viselő nagy katekizmusa, amely évszázadokon keresztül forgott közkézen, és a későbbi hasonló munkáknak is mintájához szolgált, kérdés-felelet formában kidolgozott a tridenti határozatok szellemében fogant dogmatikai, erkölcstani és liturgikus összefoglalás volt, szisztematikus válasz a reformátorok hasonló természetű munkáira. A mű 1555-ben jelent meg, és még a szerző életében számtalan kiadást, hatalmas példányszámot ért el, az idők során 15 nyelvre fordították le, különösen német nyelvterületen pedig a katolikus oktatás és a vallási élet alapdokumentumává vált. Ennek a műnek volt rövid, gyerekeknek, fiataloknak szánt változata, kis katekizmusa, amelyet már 1562-ben magyarra is lefordított a kereszténység fundamentumiról címen Telegdi Mihály. Szenti avatásának ügye a 30 éves háború, majd a felvilágosodás idejének általános jezsuitellenes közhangulata miatt késett. Csak 1864-ben emelte 9. Pius a boldogok sorába, a szentek közé pedig 11. Pius iktatta 1925-ben, egyben felvéve őt az egyháztanítók közé is. Életműve mára sem évült el, hiszen példája annak, hogy hogyan kell és lehet képviselni intellektuálisan, igényesen, de a nagy közönséghez szóló módon a hit ügyét közönyös, vagy a hittel egyenesen ellenséges világban. Ugyancsak német Alfold születte, de nem a hitvédelem, hanem a lelki megújulás, a misztikus spiritualitás jelentős alakja volt Ludovicus Blosius, Louis de Blois. 5. Károly császárral is rokonságban álló grófi család gyermekeként A flandriai Dunstien kastélyában látta meg a napvilágot 1506-ban. Egészen fiatalon lett Bencé szerzetes. Teológiai tanulmányait a humanizmus és a devóció moderna szellemiségével is megismerkedve Gent és Leuven egyetemén végezte. Előkelő származásának köszönhetően még csak a 20-as éveiben járt, amikor papszentelése és örökfogadalmának letétele után Lichsis egyházának apátjává nyert kinevezést. Feladatának kezdettől a modern idők követelményeinek megfelelően a bencés lelkiség és szerzetesi élet megújítását tekintette, misztikus, aszketikus íróként Tollát is ennek az ügynek a szolgálatába állította. Nem vágyott egyházi karrierre, a neki felajánlott Cambrai érsekségét is visszautasította, ha tehette, ki sem mozdult kolostorának falai közül. Egyedül a német-francia háború idején kényszerült elhagyni kolostorát, hogy a hadszíntértől távolabb keressen menedéket, ám amint tehette, visszatért. A kor követelményeinek megfelelően a regula alapján új statútumot állított össze szerzetesei számára, némileg enyhítve a korábbi, a reformáció idején meddőnek és hatástalannak bizonyuló szigorúságot. A tudás fontosságát felismerve gazdag könyvtárat létesített, kolostora kertjét valóságos paradicsom kerté varázsolta, hogy a földi szépség és nyugalom is a lelki élet zavartalanságát szolgálhassa. Vezetése alatt apátsága mint a kolostorrá lett, központjába a németalföldi szerzetes élet egészen a 18. század végéig tartó megújulásának, virágzásának. A halál is ebben a környezetben élte 1566-ban, művei azonban, főleg a jezsuiták jóvoltából, gyorsan utat találtak az egyszerű emberekhez is. Blózius írásainak alapja, forrása a bencés regula és a középkori misztikusok gondolatvilága volt, de sokat merített a devóció modern a korábbi németalföldi mestereitől is. Műveinek témája az emberi lélek belső békéjének meglelése, az Istenhez vezető út keresése. Ebben a szellemben született meg az 1550-es évektől két munkája, két lelki tükör, a Speculum Monachorum és a Speculum Spirituale. Az előbbi munka, amelyet rendtársai számára írt a szerzetes élet lelki vezetője, míg a világiakhoz szóló másik a laikusokat kalauzolja a lelki tökélesedés útján. E két mű az Istennel való találkozás előkészületeitől követi nyomon a lélek útját. Kiinduló pont a hit, mint nyitottság, vagy Isten és az ő megismerése. Az út kezdete a keresztény erények, a türelem, a megnyugvás, az engedelmesség gyakorlása, hiszen ezek vezetnek a fele barátok a teremtmények iránti szeretet világába. Ekkor tanuljuk meg a kísértések leküzdését, hogy bizalommal fordulhassunk Isten, Krisztus felé. Fontos állomás következik, a megnyugvás, amikor már kijártuk az alázatosság és a béketűrés iskoláját, felkészültünk arra, hogy Istenhez térjünk. Ezen az úton a szent titkokról való elmélkedés, az imádság vezet, hogy törekedjünk az Úrral való misztikus egyesülésre, amelyhez az oltári szentség szeretete, az Isten anya és a szentek tisztelete vezethet. Közben szembe kell néznünk a csüggedéssel, a lelki szárassággal, amelyből csak a Krisztus szeretetéből való osztozás vezetheti ki a lelket. Azt a lelket, amely megízlelheti a halál misztériumát, és az Istennél lét az örök élet örömét, szembenézhet a pokol fenyegetésével, de a mennyország boldogságával is. Kedves hallgatóim, ennyit mára. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották. hírpercek.